Isten igéjét olvasom Pál második levele Timóteushoz, második rész 22-től a 26. versig. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket. Hát, ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felúcsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Hogyha bármilyen formában nyomon követtük az elmúlt vasárnapoknak az ige hirdetéseit, akkor lassan kirajzolódik előttünk egy határozott útvonal, hogy mire hív Isten. Fel szeretné nyitni a szemünket azokra a változásokra, amik itt vannak velünk, és ezzel együtt fel szeretne készíteni minket arra, hogy hogyan tudunk tisztán látni, és hogyan tudunk ragaszkodni ahhoz az igazsághoz, amit ő az ő igéjében kijelent nekünk. Az elmúlt években, évtizedekben hihetetlen gyorsasággal indult meg az átrendeződés. És mindez Isten népét megállásra kell, hogy késztesse. Milyen értékek mentén zajlanak a változások? Milyen következményekkel járnak ezek, mind saját életünkre, mind pedig a gyülekezet életére nézve? És hogyan viszonyulnak ezek a változások Isten igéjéhez? Ha Isten igéjéhez ragaszkodva akar élni Isten népe, akkor elkerülhetetlen, hogy állást foglaljon a változások kapcsán. Fel kell készülnie arra, hogy mind tisztában lássa azt a szilárd alapot, amit Isten vetett Jézus Krisztusban, és tisztán lássa azt is, ami körülötte történik. De hogyan tudunk úgy jelen lenni a világban, hogy Isten igazságát képviselve embereket nyerjünk meg, és ne pedig elveszítsünk? Felolvasott ige szakaszunk nagyon szorosan kapcsolódik a múlt heti ige részhez. Tulajdonképpen a múlt heti ige hirdetés harmadik pontjának a részletes kibontása, miszerint Isten igazságáról hogyan tudunk jól tanúskodni. És ezt fogjuk körbejárni, és három lépésben kibontani, mert Isten munkájáról van szó. Mit jelent jó eszköznek lenni, és a harmadik, hogyan válhatunk jó eszközökké. Tehát amikor belépünk ennek a kérdésnek a kibontásába, hogy hogyan tudunk itt és most, valamint az elkövetkezendőkre nézve, olyan tanúk lenni, akik áldássá válnak a környezetük számára, akkor tudatosítanunk kell, hogy a munka, amiben belépünk, az az Istennek a munkája. Ő az, aki az embert keresi, ő az, aki ki akarja jelenteni az ő igazságát közöttünk, és ő az, aki ki akar ragadni az ördögnek a csapdájából embereket. És ahogy Timóteus korában voltak filétoszok, hümenájuszok, akikről beszéltünk már a múlt héten, akik megismerték az igazságot, és mégis eltévejedtek, az igazságra nézve elhajlottak, így megtörténhet jelen korunkban is, mikor Isten népében megismerjük Isten igazságát, és gondolkodás módunk egy részében, vagy van olyan, hogy egészében is, Isten igazságától eltérünk, elhajlunk. Sajnos nem csak Isten munkálkodik a napjainkig, mint a mai napig, hanem az ördög is nagy erővel dolgozik. Csak hogy addig, amíg Isten a helyreálláson munkálkodik, addig az ellenség ennek az ellenkező irányába dolgozik. Diabóloszként, szétdobálóként lép be, akar belépni mindenki életében, és akarja mindazokat az értékeket, amiket Isten elhelyezett feje tetejére állítani, szétdobálva saját életünket, szétdobálva kapcsolatainkat. Észrevétlenül állítja fel csapdáit, valahogy úgy csinálja, mint a póka, hogy a hálóját szövi, hogy amikor már körbe szövi, addigra már az áldozat nem tud mozdulni. És kezébe vesz olyan ártatlan, sőt kifejezetten Isten szemében kedves, értékes dolgot, mint a szeretet vagy az igazság, és azt saját ízlése szerint deformálja. Olyan eszménnyé emeli, amik már inkább szolgálják az ő igazságát, mint az Istennek az igazságát. Észrevétlenül válik normává, vagy normálissá az Isten rendjét és igazságát figyelmen kívül hagyó abnormális. És most csak erre egy példát villantanék fel a sok közül. Tegnap egy online tanfolyamon voltam, ahol arról beszéltek, hogy hogyan tudunk segíteni fiataljainknak a kor kihívásai között, és az egyik ilyen kihívás az a pornófüggőség. És ezen az előadáson hangzott el a következő párbeszéd. 2013, amikor datálódik, egy budapesti általános iskola 5. osztályosai között ezt hangzott el. Mit csinálsz, ha hazamész? Hát, pihenek, és pornót nézek. Mintha csak tök természetességgel elmasszolna egy csokit, lazulásképpen. És aztán kibontották ebben az előadásban, hogy hogyan válik napjainkban, nem csak fiatalok, nagyon nagy százalékban, felnőtt társadalomban is jelen van, stresszlevezető eszközé, hogy ő így kapcsolódik ki, hogy pornót néz. És ez csak egy példa arra, hogy az Isten által férfi és nő bensőséges kapcsolatában elhelyezett ajándékot megfog az ördög, deformál, abnormálissá formál, és a társadalomban úgy jelenik meg, mint norma. Jó, mindenki ezt csinálja. Hát nyugodt lelkiismeretet csináltam. Hát más is így vezeti le a feszültséget. Na is. És közben töri meg mindazt az ajándékot, és torzítja el, amit Isten elhelyezett ajándékként az ő népe életébe, az emberek életébe. Hagy maradandó nyomokat, akár képi világon, akár szexualitáshoz való hozzáálláson, akár fizikai és mentális egészségen. A házasságok megrablásáról már nem is beszéltem, amikor már a férfi egyre inkább eltávolodik a feleségétől, mert nem azt kapja, amit a filmben lát. Pár év elhangzott erről a helyről az, hogy háború van, de nem ilyen szelidán. Ott ültem a sorok között, és így megrezdültem. Így bele kiabálta András a mikrofonba, hogy háború van. Nem mertem megismételni. De ettől függetlenül háború van. Nem, nincs békeszerződés. Nem nyújtott békejobbot egymásnak a két fél. Zajlanak az ütközetek, a harc az elméért és a szívért. Az, hogy mi a belső meghatározó hajtó erő, azért harc folyik. Mert hogy mi a látásmódunk, mi a gondolkodásmódunk alapvetően határozza meg azt, hogy mit fogunk tenni. Hogy mi a norma, mi az érték, mi az igazodási pont. Pál azt írja a második rész ennek a felolvasott ige szakasznak az elején, erősödjetek meg a kegyelemben, erősödjetek meg a Krisztusban. Meg kell erősödnie Isten népének. És mindez, ami történik és zajlik körülöttünk, ez kihívás és kérdés is egyben Isten népe számára. Mi határoz meg téged? Vajon a világban végbe menő változások határozzák meg és formázzák meg a te életedet? Vagy hitben, küldetésben megerősödve a lélek világosságában készen állsz leleplezni a csúsztatásokat, a hazugságokat, a hamisságokat? És készen állsz arra, hogy Isten igéjéhez igazodva, az ő szeretetével kitarts az evangélium igazsága mellett? Képesek vagyunk-e értékeiben deformálódott világunkban, stílusosan mondva, reformációt hozni? Deformáció helyett reformációt. Azt látjuk tehát, hogy a világban küzdelem folyik, kemény csata folyik. És arra nézve pedig, hogy hogyan képviseljük egymás és a világ felé az ő igazságát, ez az ige szakasz több szempontból is iránymutatást ad. Mert egyrészt az, hogy Isten az ő munkájába hív minket, az egyrészt alázatra hív, másrészt, ahogy belépünk ebbe az alázatba, ez bizalmat és szabadságot szül. Isten bevon az ő munkájába, de nem azért, mert ne tudná ő ezt egyedül végezni, hanem azért, hogy megismerjük terep munkába az ő erejét és valóságát. A legjobb a mestertől úgy tanulni, azok lesznek a legügyesebb séfek, akik látják, hogy hogyan csinálja ott előttük a mester. Isten ezért von be az ő munkájába, hogy lessük az ő kezét, mit csinál, mik azok az apró fortélyok, ahogyan ő most készíti az ő mennyei eledelét a világ számára. És ez alázatra is hív minket. Nem a mi jól felkészültségünk, nem a mi érvelési technikánk, kiállásunk, az, ami meggyőző erő, ami tuti-tuti célba vezeti a másikat, mert a célba érés, tehát mi csak vezetünk. Maga, ami ott történik, hogy valaki felismeri az Isten igazságát, hogy valahol megtörténik, hogy lelepleződnek a hazugságok, az maga Isten az, aki ezt elvégzi. Eszközök vagyunk benne, de egyedül Isten lelke az, aki a felismeréseket és a változásokat elhozza. Tehát helyén kell látnunk magunkat az Istennek a munkájában, és ez megóv bennünket egyrészt attól, hogy magunknak többet tulajdonítsunk, mint amit kellene, de attól is megóv, hogy hátra húzódjunk a felelősség alól, az alól, hogy belépjünk ebbe. Mert azt mondjuk, hogy ó, Isten nélkülem is meg tudja tenni. Ő elég hatalmas, hogy elérje azt a másik embert. Csak hogy valahogy nem tudom miért, nem angyalokra bízta a megbékéltetés evangéliumát, hanem törékeny cserépedényekbe helyezte el. És így tetszett neki, hogy mi legyünk az ő szent lelke által a szájak, amik elmondják az evangéliumot, a kezek, amik odanyúlnak, ahol segítségre van szükség, és lábak, hogyha kell, akkor menjünk és vigyük az embereket. Ha újra és újra tudatosítjuk magunkban a lélek jelenlétében, hogy Isten munkájában vagyunk, akkor ez saru levetésre hív minket, mint ahogy Mózes levette a saruját, Isten mondta, hogy szent az a hely, ahol állsz, szent az a hely, és szent az a munka, amiben az Isten bevon bennünket. És ennek mentén születik a bizalom. Bizalom Istenre nézve, és bizalom arra az emberre nézve, aki felé sokszor reménytelen vagyok, hogy hát nagyon gyanús, hogy az Isten igazsága nála a célba ér. Bízhatunk az Isten munkájában, mert ő el akarja az embert érni. Mániája a megmentés. Nem bír az Isten nyugodni, amíg meg nem menti a százból a legutolsót is. Ha nem láttunk semmit abból, hogy a szavaink hogyan hatnak, a beszélgetésünknek vajon milyen következményei vannak, akkor is bízhatunk, hogy az Isten az munkálkodik. Mert ez a mániája, hogy megmentsen. Ő cselekszik, akkor is, hogyha nem látom, vagy nem úgy, ahogy én elgondolom. És bizalmunk lehet afelől is, hogy Pál így fogalmazza ezt meg, hogy hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Lehetünk így bizalommal a másik emberre nézve, hogy Isten hát ha elhozza azt a pontot, amikor az igazság felragyog előtte. És ez bizony kőkemény imádságra hív minket. Amikor Isten elé állva azt mondjuk, hogy használj eszközül, végezd el rajtam keresztül a te jó munkádat, és megvallom azt, hogy akkor is te munkánkodsz, amikor én nem látom, és kezedre bízom. XY-t. Egyébként sokkal inkább harcosak vagyunk ezen a területen. Vagy menekülők, akik bele se lépnek, ahogyha vitázni kell Isten igazságát képviselni, vagy harcosak, akik amazonokként kiállunk és lekardozunk mindenkit. De ebben, amikor kezedre bízom, és megtanulunk sokkal többet beszélni arról az emberről Istennel, mit jelent a másikat Isten kezére bízni, akkor ebben az is megszületik, hogy meglátom azt a hatalmas kezet, amire rábízom. Ő az, aki el tudja végezni. És lehet, hogy porszem vagyok, engem tud használni, de ő az, aki cselekszik. És ez ad egyfajta szabadságot is, amikor oda bízzuk a másikat, az Istennek a kezére. Mert nem kell rágörcsölnünk a megmentésre. Mert tudjuk helyén látni magunkat, hogy mi csak elvezetünk a megmentőig. Nem nekem kell megmenteni. A megmentést Isten végzi. Nekem csak el kell vezetnem hozzá a lábához. És most menjünk tovább, és nézzük meg a második pontot. Mit jelent jó eszközöknek lenni Isten kezében? Pál azt írja Timóteusnak, hogy Isten munkájának jó és hasznos eszközeként lássa tisztán, hogy mi az, amitől el kell menekülnie, és mi az, amihez ragaszkodnia kell. Az egyszerű fordítás így adja vissza a 22. verset. Fuss el az ifjúkori kívánságok elől, és maradj távol tőlük. Viszont teljes erővel törekedj Isten tetszése szerint élni. Tehát először Timóteusnak magának kell megtalálni az igazodási pontot. Isten mindig nem azt mondja, hogy kezd el máson, hanem a jó munkát, hogy jó eszköz legyen, hanem ő akar először munkálkodni a mi szívünkön, hogy jó eszközökké válhassunk majd másoknak az életében, amikor őt képviseljük, amikor hozzá vezetünk. Mi az, amit fel lehet, nem csak szomorkodnod kell, nem csak megbánni, abban már azért elég profik vagyunk. Most már a bűnbánatnak a harmadik osztályát megjártuk, tudjuk, hogy mit jelent szomorkodni a bűneink felett. A felső osztály az azt jelenti, amikor el is hagyjuk, és igyekszünk távol is tartani magunkat. Ez egy tök drasztikus megoldás. Amikor kidobom az összes olyan könyvet, vagy hogyha pornóról beszéltünk, az összes oldal, előzmény, mit tudom én, hogy mi az, ami ezzel kapcsolatban ott lehet, de kitörlöm, és küzdeni is fogok az ellen, hogy ne jöjjön vissza. Tehát ezek ilyen drasztikus elvágások, amikor nem csak ilyen, bocsáss meg, Uram, én most gyenge voltam, hanem kőkemény, határozott lépéseket igényel. És tulajdonképpen ezzel Pál arra készíti fel Timóteust, hogy hiteles tanú legyen. Olyan, aki nem a saját kívánságainak a rabja, hanem igazítja magát az Istenhez. Mi az, ami Istennek kedves? Na hát, azt tedd magad elé, arra törekedjél. És mindez nagy takarításra hív bennünket. Hogy mi magunk is nézzük meg, mi az, amitől el kell szakadni, mi az életünkben az, ami meglopja az Istennel való kapcsolatunkat. Mi az, ami távol tart a vele való közvetlen találkozástól, ahol a szívünkben fal van, ahol nem tudjuk átengedni magunkat az ő megváltó szeretetének. Mi az, amitől el kell futni, amitől el kell menekülni, és mi az, amihez ragaszkodni kell azokkal együtt, akik tiszta szívvel keresik az Urat? Itt azonban nem ér véget a felsorolás. Megy tovább. És úgy folytatja Pál, hogy az Úr szolgája kerülje a viszálykodást, legyen mindenkihez barátságos, türelmes, legyen tanításra alkalmas, szelídséggel nevelje az ellenszegülőket. Most a felesleges szóharcokra nem térünk ki, mert arról már volt szó korábban. Ellenben a felsorolt jellemzők, türelem, meg tanítása, alkalmaság, az egy kifejezés köré csoportosítva megragadható, és ez pedig a szelíd nevelés. És lehet, hogy ezen a ponton így az ember valaki megáll, és azt mondja, hogy a pedagógia és szelídség együtt rossz kombó. Úgyhogy, ha lehet, akkor inkább lépjünk. És egyébként meg, igen, lehetnek rossz élményeink, fenntartásaink, és ellene dolgozik mindennek, amikor folyamatokról beszélünk, hogy felgyorsult világunkban mindent itt és most akarunk. Éppen tegnap egy telefonbeszélgetésben jegyezte meg valaki viccesen, hogy adj, Uram, hosszú türelmet, de azonnal. Igen, mint a 3 éves gyerekek, itt és most akarunk mindent. És a felgyorsult világunk nem nagyon engedi, hogy mi itt hosszú folyamatokba gondolkodjunk, többszöri beszélgetések, kitartó kísérés, akkor is, hogyha hülyeséget mond, és még mindig nem látja be, hogy hol téved, és hol tévedett el. Az igazság, hogy Isten munkája folyamat, ami újra és újra alázatra hív minket, alázatra, bizalomra, szabadságra. Nem könnyű, nem mondom, hogy könnyű. Pedagógusokká válni, az ókori rabszolgaként, valakik mellé kísérőként szegődni, ez nem könnyű. De majd mindjárt meglátjuk azt, hogy mégsem lehetetlen. Mégsem lehetetlen, mert ezen a ponton, hogyha meglátjuk azt, hogy hogyan kísér Isten minket, hogy a mi életünkben, a saját személyes életedben, amikor te eltévejedsz az Isten igazságától, amikor neked van Isten helyén a szívedben egy bálvány, Isten hogy van melletted, hogy kísér? Nem fonja össze a karját és fordít hátat, hogy már megint annyira unom, hogy mindig letaszít valami engem a szíved első helyéről. Hanem mellettünk sétál tovább, és akár 100-szor is a szívünkre beszél, és elmondja azt, hogy mennyire szeret, hogy azt a hiányt, amit be akarunk tölteni a bálványal, azt ő akarja betölteni. És nem mondja meg, hogy utánunk jöjjön, és várja azt a pillanatot, amikor majd felismerjük, amikor megnyitjuk a szívünknek teljes mértékben a szívünket az ő szeretete előtt. Mert Isten rajtunk akarja elkezdeni az ő munkáját, és ő a szelíd pedagógus, a szelíd nevelő, aki hív minket arra, hogy átélve, engedve, hogy átformálja, megformázza lelke által a mi szívünket, mi magunk is váljunk jó eszközökké az ő kezében. A szelídséghez egyébként a legközelebb álló kifejezés az alázat. Az alázat, amikor az ember saját érdekeit, akaratát háttérbe helyezve teret enged a másikénak, vagy a másik embernek, vagy magának, Istennek. A Biblia azt az ember tekinti alázatosnak, aki Istennel szemben szolgának érzi magát, és csendben ellentmondás nélkül teljesíti az ő akaratát. És ezzel érkezünk el a 3. pontunkhoz, hogy hogyan válhatunk Istennek jó eszközeivé. Ugyanis nem egy pillanat alatt történik. A válás az még mindig valamivé válé, az folyamat. És nem baj, ha nem leszel egyből tökéletes, jó eszköz. Nem tökéletes jó eszköznek kell lenni, hanem megtanulni, újra rábízni a mi szívünket a szelíd nevelőnek a kezére. Meg kell tanulnunk alárendelni magunkat Istennek. És olyan érdekes, hogy mintha a mai ember elfelejtene időzni, megtanulni időzni, mindig rohanunk valami után, mindig űz minket a következő feladat, és nincs időnk időt tölteni Istennel. Elfelejtjük, hogy mit jelent rábízni a mi életünket. Úgy szeretem azt az éneket, hogy most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Mikor éltétek ezt át utoljára? Amikor nem pörgettük a dolgokat, vagy amikor nem Isten elé, az is szent dolog, Isten elé pörgetjük a dolgokat. De csak engeded, hogy szeressen az Isten. Nincs időnk. Nincs időnk, hogy szeress, Uram! Bocs, rohanok a következő feladatba. Muszáj. Muszáj időt engedni Istennek. Mert szolgák vagyunk, csak nem mindegy, hogy minek a szolgája. Amikor tegnap ezt az előadást hallottuk, pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy igen, a pornó azért is veszélyes, mert függőséget okoz. Elég egyet megnézni. ahhoz, hogy az ember még kíváncsibb legyen, és aztán fogjul ejtse. És hogy ezek az összes függőség tulajdonképpen egy helybetöltés, mert függő kapcsolatra lettünk teremtve. Az egyetlen egészséges függés, ami addiktív kéne, hogy legyen, az az Isten szeretete. Az az Isten szeretetében való belekapaszkodás, amikor engedjük, hogy az ő lelke formázza át a gondolatomat, a tettemet. Ez az egyetlen egészséges függés. És tulajdonképpen ezt akarja az eltévejedett és céltévesztett ember betölteni mindenfélével. Jézus is alárendelte magát az Atya akaratának. Nem csak szavaival, nem csak gondolataival, hanem az egész életét az Atya kezére bízta. Felolvasott ige szakaszban, a lekcióban azt olvastuk, hogy Jézus azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Úgyhogy nem egy olyan programra hív minket, hogy tedd fel a hűtőre a következő 5 lépést, 1 hónapon keresztül gyakorold, és akkor most már sikeresen leszel jó eszköz az Isten kezébe. Hanem egy hosszú folyamatra hív, ahol újra és újra alá kell szállunk, ahol újra és újra időznünk kell, meg kell tanulnunk újra meghallani az Isten hangját. Annyi minden zsong a fülünkbe, a fejünkbe, felismerünk egy csomó hangot, az Isten lelkének a hangját, felismerjük. Vagy elnyomja valami más. Vagy már olyan régen hallottam, hogy lehet, hogy már fel se ismerem. Csak Krisztusban maradva tudunk gyümölcsöt teremni. És mindazok a tulajdonságok, amik itt megjelennek Timóteusnál, türelem, szelídség, légy barátságos mindenkihez, ezek nem feltételek, nem szempontok, következmények. Annak a következménye, ahogy engedjük, hogy a lélek átformálja a mi életünket. Meg kell tanulnunk Krisztusi saját akaratát feláldozó, alászálló jelenlétben élni. Liam Payne azt írja Gyógyító jelenlét című könyvében, naponta bele kell helyezkednünk Krisztus halálába és feltámadásába. A keresztművében folyamatos valóság rejlik, amit mindig a jelenben kell hirdetnünk. Amikor ezt tesszük, az Isten cselekvő ereje kiárad. Ezt még egyszer olvasom, tudom, hogy nagyon sűrű ez az egész ige hirdetés. Nagyon sok felé hordoz üzenetet. De ez az egyik mondat, aminek, hogyha a valóságát elkezdjük élni, akkor át tudja Isten formálni a mi életünket. Tehát naponta bele kell helyezkednünk Krisztus halálába és feltámadásába. Ez az alázat, ez az alászálló jelenlét, az akaratomat teljesen alárendelem. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Azt szeretném, hogyha ez én akaratom téged szolgál az egész lényemmel. A keresztművében folyamatos valóság rejlik, amit mindig a jelenben kell hirdetnünk. Nem 2000 éves történet, amit már fejből tudok. Igen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Oké, és? Mit jelent ez neked? Megformázza a kereszt az életed? Éled a keresztet? Hanem erőtlen maradsz. Olyan katona, aki beleegyedik a hétköznapi dolgokba. Katona maradsz, szolga maradsz. Csak nem az Isten katonája, hanem más szolgálsz már. Akár magadat, akár a munkádat, bármi mást. De ez már másik irányba halad. A keresztet élnünk kell, a keresztnek a valóságát. A kereszt művében folyamatos valóság rejlik, amit mindig a jelenben kell hirdetnünk. Amikor ezt tesszük, az Isten cselekvő ereje kiárad. Akkor nem kell vért izzadnunk, hogy mit jelent követni Krisztust. Nem kell vért izzadnunk azon, hogy meggyőzzük a másik embert az Isten igazságáról. Mert a lélek cselekszik általunk. És a királyi bőkezűséggel támogat ebbe minket. Mert azt mondja, hogy bármit kértek, bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Szeretjük ezt az igét kivenni ebből a kontextusból. És így szeretjük külön könyvjelzőn látni. Sőt, szeretjük Isten orra alá dörgölni, hogy kértem, le van írva, nem adtad meg, hol voltál? Holott ez az ige, hol hangzik el? A gyümölcs termés, a Krisztusban maradás. Erre nézve akartál kérni? Erre kértél? Krisztusban maradásra kértél, hogy benne tudjál maradni, hogy a lélek ereje átjárja az életedet, és kimosson minden szemetet? Erre nézve élted ezt az igét? Ha igen, akkor nem dörgölted az Isten orra alá, hanem megélted ennek a valóságát, mert ő támogatja ezt a munkát. Mert ő a szőlőtő. Ő azt akarja, hogy vesszőként benne legyünk. A szőlővessző nem él a szőlőtő nélkül. Annyit izzadunk, erőlködünk. Annyival könnyebb lenne sok-sok élethelyzet, hogyha megélnénk a kereszt valóságából a bennemaradást. Mit jelent bennemaradni? Kedves gyülekezet, hívjuk és várjuk Isten szent lelkét. Tegyük ki magunkat az ő átformázó, megformázó munkájának. És ahogyan az elején Pál arra hívja Timóteust, hogy csinálj kérlek nagy takarítást, rendezd az életed, van igazodási pont. Használjuk ezt a bőti időszakot erre. Múlt szerdától beléptünk a bőjtbe. Nyissuk meg a szívünket, az életünket Isten előtt. Engedjük, hogy rávilágítson Isten, mi az? Mi az a terület a gondolkodásomnak, ahol átjárta a világ észrevétlenül, ahol a világ abnormális normája az én normám? Hol vannak elhajlások, hol vannak torzulások? Egyébként is bűnös az életünk, bűnre hajlamos a szívünk. Valahogy ebben a járványhelyzetben azt látom, hogy még vastagabban rakódik rá, akár a félelem, akár a szorongás, akár a magányból származó, sok-sok minden, ami lelkünkre. Hívjuk és várjuk a Szent Lelket. Uram, jöjj, csinálj nagy takarítást, szükségem van rá. Az Isten nem úgy akar ebbe belépni, mint aki elítéljen minket, hanem pont, hogy felszabadítson. Azt a szabad életet akarja nekünk adni, ami Krisztusban a miénk. Ezért jött Jézus, hogy benne kivirágzó, szabad életünk legyen, hogy a menny valósága már itt a miénk legyen. A menny, amikor az Isten uralma teljessé lesz. És itt az Isten uralmában, amiben erő van, az a miénk lehet. Lássuk tisztán, hogy Isten munkájába állunk bele. Eszközök vagyunk, de a megmentést, a szabadítást ő végzi. Engedjük, hogy az ő munkája lelke által egyre inkább teret kapjon bennünk, hogy egyre inkább ráhagyatkozó szolgák legyünk, akik az ő kezében formálhatók, jó eszközökké válnak a szelíd nevelésre, az igazság mellett való tanúságtételre. Így cselekedjen az Úr közöttünk, történjenek a nagy takarítások, és váljunk jó eszközökké, hogy a deformálódott világba reformációt tudjunk hozni. Legyen így. Ámen. Imádkozunk. Fenséges Isten vagy, és amikor közelépsz hozzánk, és magad mondod el, hogy ki is vagy te, és hogy mennyire szeretsz minket, akkor, megolvad a mi szívünk előtted. Köszönöm, drága Úr Jézus, hogy te egészen közel jöttél, hogy elveszettségünkből, az ördög csapdájából megmentsd a mi életünket. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged, mint az aláhajlót, a leszállót, aki az Atya akaratát teljesítette, végbevitte. És arra hívsz minket, hogy most álljunk meg előtted, hogy vizsgáljuk meg a te lelkednek a fényében, hogy mi az, amitől el kell futnunk, amitől el kell menekülnünk, mi az, amihez ragaszkodnunk kell. Urunk, megvalljuk azt, hogy ellenállás van a mi szívünkben, hogy lázadó a mi szívünk, hogy sokszor nem hozzád menekül, hanem a bűnhöz. Urunk, könyörülj rajtunk, és lépj egyen-egyenként oda a mi menekülő szívünkhöz, és ölelj magadhoz minket. Hadd lássuk meg, hogy ki vagy te, hogy hogyan beszéltél már százszor a szívünkre, hogyan jöttél utánunk a pusztáinkba, és elmeltél arcodhoz, mondva, hogy szeretsz. Urunk, vágyunk, hogy ennek a szeretetnek a megéléshez új életet hozzon, hogy halálba tudjuk adni mindazt, ami tőled elválaszt, mindaz, ami előtted nem kedves, ami a te akaratoddal nem egyezik. Azt hadd adjuk halálba, erősítsd a mi akaratunkat, drága lélek. Hadd tudjuk most csendben magunkba így beleengedni ebbe magunkat. Mi az, amit halálba kell adni? Mi az, amivel ellened vétettünk, ahol engedetlenek voltunk, ahol a világ formálta meg a mi gondolkodásunkat és szívünket, és nem pedig a te szent lelked. Igen, Urunk, kérünk, hogy leplezd le az ördög hálóit a mi életünkbe, és mi magunkat is szabadíts meg minden ördögi köteléktől, minden bűntől, a te szabad gyermekeidé, a te jó eszközeidé válj, te segíts. Urunk, így kérjük, hogy hozd el a te lelked által, a te feltámadásodnak az erejét, hadd éljük így a keresztet, hogy halálba adjuk mindazt, ami előtted nem kedves is. Hadd vágyunk megelevenedni, feltámadni a te lelked munkájával, az előtted való járásra, veled való járásra, arra az új kapcsolatra, ami várja a te lelked erejét, ami keresi azt, hogy te hova lépsz, te mit akarsz. Uram, kérlek, hogy így használd ezt a bőti időszakot, ez az ige hirdetés is, ez az ige, és mindaz a munka, mindaz az út, ami mögöttünk van, előttünk van, az ne záródjon itt le, amikor hazamegyünk, folytasd ezt a munkát, Uram. Hogyan akarsz te jó eszközöiddé tenni minket, szájaddál, szemeddé, szíveddé tenni, hadd szeressünk a te szíveddel. Taníts benned maradni, Jézus, mit jelent benned maradni és gyümölcsöt teremni. És vágyjuk azt, hogy itt a lakótelepen, a környezetünkben sokká és világossággá legyünk ezáltal, hogy sok gyümölcsöt teremjünk neked, mennyei Atya, aki a szőlős gazda vagy. Áld meg a te népedet, Uram, áld meg itt Budapesten, áld meg ezt a várost. Tedd eszközöddé, Uram, a te népedet. Olyan nagy feladat ez, hogy egyre inkább fel kell ismernünk a csúsztatásokat, a deformációkat. Kérlek, erősítsd a te népedet most meg ezen az úton. Erre hívod, hogy Budapesten is hadd ébredjen meg ez a város azáltal, hogy a néped megerősödik benned, hitvallókká, igazsághoz ragaszkodókká, a te szereted által úgy válnak világossággá a te kezedben, hogy a te országod valósága, a te erőd nyilvánvalóvá válik. És áld meg így, Uram, az egész országot, hogy mindaz, amiben van, mindaz, amit a járványhelyzetben, a sok szenvedés, fájdalom, bezártság, amiben élünk, vagy élnek sokan, hogy kérlek, hogy ebben is erősítsd a te népedet, hogy hadd önmaga is benned megerősödve, hadd tudjon mások mellé lépni, akik rád mutatnak, akik túlmutatnak a halálnak egy pontján, nem a halálé a végső szó, hanem tiéd feltámadott Úr Jézus Krisztus, mert neked adatott minden hatalom, és így kérlek, hogy áld meg a gyülekezetet, áld meg nem csak a gyülekezetet, hanem minden keresztjént, hogy hadd tudjanak így ebben a helyzetben is építeni, hadd tudják építeni, hadd tudjuk építeni, Uram, a te országodat. És együtt imádkozzuk azt az imádságot, Úr Jézus, amit te tanítottál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.